51. Ruit az egész légitámadást átaludta. Előző este, miközben a lányok munkában voltak, még a szokottnál is jobban berúgott, hiszen végül is szombat este mindig ünnepnek számít. Nem is tudott a támadásról egészen addig, amíg a szünet nélkül lázasan beszélő rádió bemondó nyomatékos, dinamikus hangjának végre sikerült lyukat ütnie azon a vastag, száraz katzerjámmeren, amit még alvás közben is érzett a szájában, és amire semmi kedve nem volt felébredni. Felült a díványon, alsó nadrágban, mert amióta kiköltözött a díványra, illendőségből mindig alsó nadrágban aludt, és látta, hogy mind a két lány ott kuporog pongyolában a rádió előtt, és feszülten figyel. Éppen most akartalak felkelteni, mondta izgatottan Alma. Minek? Szárazon fájdalmasan égő agyának egyetlen gondolata az volt, hogy azonnal kirohan a konyhába vizet inni.
De a legkomolyabb károkat Pearl Harbor szenvedte,
mondta a hang a rádióban.
Jóformán egyetlen épület sem maradt sértetlen. A kikötőben állomásozó csatahajók közül legalább egy biztosan elsüllyedt. Csak a felépítménye áll ki a még mindig égő olajjal borított sekély vízből. A nagy magasságban repülő bombázók támadása elsősorban Pearl Harbor és a csatorna másik oldalán fekvő Hickenfield ellen irányult. Pearl Harbor mellett a legnagyobb károkat minden jel szerint Hickenfield szenvedte el.
Ez Webby Edwards, mondta Georgette. Az otthoniaknak beszél, mondta Alma.
Egy hatalmas bomba vagy légi torpedó,
mondta a rádió.
Az új Hickenfieldi laktanya nagy éttermét találta telibe, ahol 400 mit sem sejtő pilótánk éppen reggelinél ült.
Prú most már tudta, miről van szó, noha nagy fáradtságába került átjuttatni a dolgot agyának mocsarán. Nem tudta kiverni a fejéből, hogy a németek támadták meg Hawaiit. Még később is, amikor pedig már hallotta, hogy a japánok voltak, üldözte a gondolat, hogy a támadás a németek műve volt. Biztosan föltaláltak valami egészen újfajta bombázót, amelyik leszállás nélkül meg tud tenni akkora távolságot, másképpen lehetetlen lenne a dolog még akkor is, ha Ázsia keleti part vidékén lenne egy légitámaszpontjuk. Mert egy repülőgép anyahajó rajt sohasem tudtak volna kijuttatni a csendes óceánra, hogy az angol hajóad el ne kapja. Dísznóság, hogy épp ilyenkor van Katzenjammer az embernek. Ilyen Katzenjammeren nem is segít a víz. Egyetlen igazán hatásos gyógyszere pár pohár erős viszki, de még az sem hatna elég gyorsan. Hol a nadrágom? Kérdezte és fölkelt úgy alsó nadrágban. Akkorát nyilatt a fejébe, mintha agyrázkódást kapott volna. Keresztül vágott a szobán a két lány, azaz a rádión lévő bárszekrény felé. Ott van a széken, mondta Alma. Miért? Mit akarsz? Nem ez. A katonanadrágom, mondta Prú, miközben kinyitotta a fejük fölött a bárszekrényt, és teletöltött erős kót viszkivel egy hosszú szárú, talpas koktélpoharat. Kell itt valahol lennie egy egyenruhának, hol van? Fölhajtotta a viszkit, és megrázkodott, de érezte, hogy ez segíteni fog. Mit akarsz? Kérdezte Alma artikulátlan hangon, eszelősen. Mit csinálsz? Addig öntöm magamba a pálinkát, amíg elmúlik a katzenjammerem, aztán ész nélkül visszamegyek a laktanyába. Hát miért? Mit képzeltél? Kérdezte, töltött magának még egy pohárral és fölhajtotta.
Tagadhatatlan, hogy hajóhadunk súlyos vereséget szenvedett,
mondta a rádió.
Talán egész történetében a legsúlyosabbat mégis.
De hisz az lehetetlen, kiáltotta magán kívül Alma. Nem mehetsz vissza. Miért ne aszentségit? Elment az eszed?
A sötétség és szégyen teljes vereség eme óráiban is van egy ragyogó fénysugár, amely örök példa marad minden amerikai számára.
Mert még mindig keresnek, kiáltotta hiszterikusan Alma. Egy gyilkosságért, csak nem hiszed, hogy egy gyilkossági vádat elejtenek? Még akkor se ejtenék el, ha két háború tör neki. Prú már kitöltötte a harmadik pohár viszkit is, és egy kissé kitisztult a feje. Ideg végződéseinek forró, elektromos izzása kezdte kiszárítani elázottat sejtjeit. Minden esetre felhajtotta az italt.
Erről teljesen megfeledkeztem, mondta.
És ez harcosaink bátorsága és hősiessége,
mondta a rádió.
Harcosainké, akik a halállal és az ellenség túl erejével dacolva, felkészületlenül és annak ellenére, hogy meglepetésszerűen ütöttek rajtuk, fegyvert ragadtak és hősiesen helytáltak, azzal a rendíthetetlen bátorsággal, amely mindig jellemző volt az Egyesült Államok hadseregére és flottájára.
Az amerikai hadseregről és flottáról beszél? Vigyorgott Georgette csak úgy maga elé. Hát jobb lesz, ha eszedbe jut, mondta Alma kicsit nyugodtabban. Ha most visszamész, börtönbe dugnak és gyilkosságért bíróság elé állítanak. Háború ide, háború oda. Ezzel aztán nem segítesz megnyerni a háborút. Pruitt egyik kezében az üveggel, a másikban a pohárral leült a rádió elé a két lány közé egy pufra, és olyan képet vágott, mintha egy dzsúdózó ütötte volna tarkon. Erről teljesen megfeledkeztem, mondta Bárgyún. Tisztára elfelejtettem. Hát okosabb lesz, ha nem felejted el, mondta Alma.
Az ellenség tüzében tanúsított hősiességük,
mondta a rádió,
odaadó kötelességtudásuk, csöndes bátorságuk, ahogyan panasz nélkül szembesülten és haldokolva e pillanatban is, amikor a szavakat intézem önökhöz, a kórházakban és első segélyhelyeken olyan példáját mutatja a hűségnek, kötelességteljesítésnek és sztoikus hősiességnek, amit mi, Hawaiiban élő civilek, akik mindennek tanúi vagyunk, nagyon, nagyon sokáig nem fogunk elfelejteni. Ezek a férfiak, ezek a fiúk, mert túlnyomó többségük még fiatal fiú, legendát teremtenek, legendát egy demokráciáról, amelynek még nagyon, nagyon sokáig nem akadt párja, amely még nagyon sokáig felül múlhatatlan marad, és félelemmel tölti el a szabadság ellenségeinek szívét.
Istenem, kiáltott fel hirtelen izgatottan Georgette. Megtanulják még ezek a kis sárga disznók, hogy velünk nem lehet ilyesmit csinálni, mert nem ússzák meg szárazon.
És én aludtam, mondta Bárgyún Prue. Még csak föl sem ébredtem.
Mi se, mondta izgatottan Georgette. Nem is tudtunk róla. Véletlenül kapcsoltam be a rádiót.
És én aludtam, mondta Prue. Mint a bunda.
Töltött magának még egy pohárral és felhajtotta. Feje most már teljesen kitisztult, tiszta volt, mint az üvegharang.
Há, ezek a rohadt kurva németek, mondta.
Miféle németek? Kérdezte Georgette.
Hát ezek, mutatott Prue a pohárral a rádióra.
Jártam a Tripler kórházban, a hadsereg új, modern kórházában,
mondta a rádió.
És láttam, ahogy behozták őket. Némelyikük egyenruhában volt, némelyikük alsó neműben, de volt, aki nem volt semmi. Mindnyájan iszonyúan megsebesültek, iszonyúan összeégtek.
Mi van Schofield-del? Kérdezte mereven Prue. Mit mondott Schofieldről? Semmit, mondta Georgette, nem is említette. Wheelerfield-et bombázták meg, Bellowfield-et, a Kaneohéi légi kikötőt meg Evában a flotta támaszpontot. Meg Hickamet és Pearl Harbort. Ezt a kettőt intézték el a legcsúnyábban.
Na de mi van Schofield-del? Mondta Prue. Schofield-del mi van a szentségit?
Még csak nem is említette Prue, mondta megnyugtató hangon Alma.
Egyáltalán nem.
Nem, már mondta Georgette, felelte Alma.
Akkor biztos nem bombázták, mondta megkönnyebbülten Prue. Különben mondta volna. Valószínűleg csak meggéppuskázták egy kicsit. Hát persze, a repülőterekre mentek rá. Csak is a repülőterekre. Persze, hogy Schofieldet nem bombázták.
A Tripler kórház nagy kórház,
mondta a rádió.
Korszerűen van felszerelve, el van látva az orvostudomány legmodernebb eszközeivel, de ilyen elképzelhetetlen katasztrófára nincs berendezkedve. Azoknak a sebesülteknek, akiket a szemem láttára hoztak be, alig egy csekély töredékét tudták elhelyezni. Volt, aki már meghalt, mások haldokoltak a folyosókon elhelyezett ideiglenes hordágyakon, mert nincs se elég hely, se elég orvos és ápoló, hogy valamennyit elláthassák. Mégse hallottam az egész kórházban egyetlen nyögést, egyetlen jajszót sem. Láttam egy iszonyúan megcsonkított 19-20 éves fiatalembert, akinek a haja, szemöldöke és szempillája teljesen leégett, és mégis azt mondta a hozzá belépő orvosnak, lássa el előbb a bajtársamat, doktor úr. Ő súlyosabban megsebesült, mint én. Különben csend volt az egész kórházban. Vádló csend. Haragos csend.
A mocskos disznók, mondta Bárgyún Prue. Sírt. Ó, ezek a mocskos disznók. Ezek a mocskos, csecsemő, gyilkos német disznók.
Felemelte az üveget, megtörölte a keze fejével az órát, aztán ismét megtöltötte a poharat.
A japcsik voltak, mondta Georgette. A japcsik! A mocskos, gyáva kis japcsik! Alattomosan, gyáván, hadüzenet nélkül támadtak, miközben a küldötteik Washingtonban még a békéről hazudoztak.
Iszonyú, de felemelő élmény volt,
mondta a rádió.
Látni, milyen férfiassan viselik el ezek a fiúk a szenvedéseiket. Megerősítette és elmélyítette a hitemet abban az államformában, amely ilyen hősöket tud nevelni, nem tucatjával, hanem százával és ezrével. Bár csak minden amerikai állampolgárt magammal vihettem volna a Tripler kórházba, hogy a saját szemével lássa, amit én láttam.
Ez Webley Edwards? Kérdezte sírva Prue.
Azt hiszem, mondta Alma.
Csak is ő lehet, mondta Georgette, az ő hangja.
Hát, nagyszerű egy fickó, mondta Prue.
Felhajtotta a viszkit és újra megtöltötte a poharát.
Nagyszerű egy fickó, csak azt mondhatom.
Jobb lenne, ha nem innál annyit, mondta feszengve Alma. Meglehetősen korán van még.
Korán? Kérdezte Prue. Korán? Ezek a mocskos német disznók. Hát nem mindegy, bömbölte. Aztán egy kis szünetet tartott. Mit számít, ha berúgok? Ha egyszer nem mehetek vissza. Szeretném tudni, mit számít az istenit neki. Rúgjunk be mind a hárman!
Ó, jajgatott. Ó, hogy az Isten verje meg! Az Isten verje meg!
Az elszenvedett károk teljes nagysága jelen pillanatban természetesen még ismeretlen,
mondta a rádió.
És valószínűleg még egy ideig az is marad. Mivel szükségállapot van, sporttábornok Hawaii egész területét katonai igazgatás alá helyezte, hogy valamennyi hatóság együttműködését biztosítsa.
Mondok én nektek valamit,
zokogta Prue és megint töltött magának.
Nem emeltek én ellenem gyilkosságért vádat?
Nem,
kérdezte Alma.
Senki ellen nem emeltek vádat semmiféle gyilkosságért. Warden mondta, és ő nem hazudik.
Akkor visszamehetsz, mondta Alma. De ha visszamész, a szökésért mégis börtönbe fognak dugni, nem?
Ez az, mondta Prue. Most már sehogyan sem mehetek vissza. Mert a börtönben nem megyek vissza. Értitek? Ha visszamegyek, legkevesebb a sommás hadbíróság, de még különleges bíróság elé is kerülhetek. De engem ugyan soha többé nem dugnak vissza abba a börtönbe. Értitek? Soha!
Ó, hiszen ha úgy mehetnél vissza, hogy ne küldenének börtönbe, mondta Alma. De hát nem lehet. És a börtönből nem segíthetsz megnyerni a háborút.
Rátette a kezét a férfi karjára.
Kérlek, ne így el, Prue. Add ide nekem azt az üveget.
Szállj le rólam! Kiáltotta Prue, és elrántotta a karját. Mert összeverlek! Szállj le rólam, és ne nyúj hozzám! Hagyjál békém!
Ismét megtöltötte a koktélos poharat viszkivel, és harciasan nézett a lányra. Ezután már egyik lány sem szólt hozzá, azt se próbálták megakadályozni, hogy igyon. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy gyilkos tekintettel bámult rájuk a vörös karikás szemével.
És ameddig be akarnak dugni abba a rohadt disznó börtönükbe, eddig nem megyek vissza, mondta vadul. Senki kedvéért.
Nem vitatkoztak vele. Csak ültek némán hármasban a rádió előtt, és hallgatták a beszámolókat, míg a két lányt ki nem kergette az éjség a konyhába, hiszen még nem reggeliztek. Prue végzett az üveggel, és újat bontott. A reggeli kedvéért sem volt hajlandó otthagyni a rádiót. Amikor behoztak neki valami ennivalót, azt is visszautasította. Ott kuporgott a rádió előtt a puffon, itt a egyik koktélos pohár viszkit a másik után sírt, és egy világért sem mozdult volna el onnan.
Fiainknak drágán kellett megfizetniük a leckét, amelyet hazánk ma kapott,
mondta a rádió.
De megfizették, tisztességesen, derekassan, félelem és panasz nélkül. Nem keseregtek a magas ár miatt. Hadseregünk és flottánk a legteljesebb mértékben igazolták azt a bizalmat, amelyet beléjük vetettünk, hogy készek harcolni és meghalni értünk. Bebizonyították, hogy megérdemlik a megbecsülést, amellyel mindig is viseltettünk irántuk.
És én aludtam, mondta Bárgyumprú. Mint a bunda. Még csak fel se ébredtem.
A lányok azt remélték, hogy az eszméletlenségig leissza magát, és akkor lefektethetik. Vadsága annyira nyugtalanította őket, hogy alig mertek egy szobába maradni vele. Ruit azonban nem vesztette el az eszméletét, és nem nyúlt el a padlón. Látszólag abban a hangulatban volt, amikor az ember, miután elért egy bizonyos pontot, ihat, amennyit csak akar, részegebb már nem lesz, csak egyre vadabb és eszelősebb. Prú ott maradt a puffon a rádió előtt, először sírt, aztán meg komoran maga elé merett. Kora délután a rádió többször is megismételte Dr. Pinkerton felhívását, hogy önkéntes véradókra van szükség, azonnal jelentkezzenek a Queen kórházban. Georgette és Alma elsősorban azért, hogy megszabaduljanak a ház nyomasztó légkörétől, attól a baljóslatú elektromosságtól, amely a rádió előtt ülő eszelős dinamóból áradt, elhatározták, hogy lemennek és jelentkeznek.
Én is megyek!
Bebölte a dinamó, és tántorogva fölkelt a pufról.
Te nem jöhetsz, Prú, mondta kelletlenül Alma. Lásd be! Pillanatnyilag olyan részeg vagy, hogy meg sem tudsz állni a lábadon. Különben is valószínűleg mindenkinek igazolnia kell valahogyan a személyazonosságát. És tudod, hogy ez nálad mit jelentene?
Még csak vér se adhatok,
mondta gyászosan Prú, és tántorogva visszaereszkedett a pufra.
Maradj itt szépen, és hallgasd a híreket, csillapítgatta Alma. Hamar visszajövünk. Aztán majd elmeséled, mit hallottál.
Prú nem szólt semmit, fel sem nézett a rádióról, amikor a két lány felment felöltözni.
Nem bírom ki odabent, mondta Alma. Nem kapok levegőt.
Mit gondolsz, észhez tér? Suttogta Georgette.
Sosem képzeltem volna. Hát persze, hogy észhez tér, mondta határozottan Alma. Csak éppen bűnösnek érzi magát, izgatott és egy kicsit részeg. Holnapra kiheveri. Talán mégis vissza kellene mennie,
vetette fel Georgette.
Ha visszamegy, megint börtönbe kerül, nem? Mondta Alma. Hát, ez igaz, mondta Georgette. Akkor ne beszélj butaságokat, mondta Alma.
Mikor újra lejöttek, Prú még mindig ott ült a rádió előtt. A bemondó monoton hangon, izgatottan, szaggatottan beszélt, megint Wheelerfieldről mondott valamit, Prú nem nézett föl, nem szólt semmit. Alma figyelmeztető pillantást vetett Georgette-re, megrázta a fejét. Elmentek. Prút ott hagyták ülve. Amikor két óra múlva hazaértek, még mindig ott ült, ahol hagyták. Mintha egy izma sem mozdult volna, amióta elmentek. De az üveg a bal kezében már majdnem üres volt. A rádió még mindig szólt. De nem volt részegebb, inkább józanabbnak látszott. Olyan feszülten, kristálytisztán józannak, amilyen csak egy igazi iszákos lehet, ha sokat, koncentráltan iszik. De a kinti izgatott sürgés forgás és a közömbösen ragyogó vasárnapi napsütés után a ház feszült, szikrázó légköre, amely olyan volt, mint amikor alacsonyan szálló, elektromossággal teli felhők torlódnak egymásra a vihar előtt, most még nyomasztóbb volt, mint amikor elmentek.
Egész kis expedíció volt, jegyezte meg Alma könnyedén a nehéz csendben.
Az bizony, mondta Georgette.
Ha nem Georgette kocsiján megyünk, sohasem érünk be a városba, mondta Alma. Nem is szólva arról, hogy haza. Bolondok háza az egész város. Teherautók, buszok, biciklik, magánautók, minden jármű kint van az utcán, ami csak üzemképes. Találkoztunk a kórházban egy alakkal, aki könyvet akar írni róla, mondta Georgette. Tényleg, kapott a témán Alma, egyetemi tanársegéd a...
Én azt hittem, hogy riporter, mondta Georgette.
Nem, mondta Alma, irodalomszakos tanársegéd. Segített evakuálni a nőket és a gyerekeket a bombázott területekről, most meg önkéntes véradókat szállít a kórházba kocsiján. Mindenkivel beszélni akar, akinek valami köze volt a dologhoz, magyarázta Georgette. Aztán össze akarja állítani a történteket egy könyvbe a saját szavaival. Az lesz a címe, hogy dicsérjétek az urat, és fogjatok fegyvert, mondta Alma. Ezt egy Pearl Harbori tábori lelkész mondta állítólag.
Hát vagy az, hogy ne felejtsétek el Pearl Harbort, mondta Georgette. Még nem tudja biztosan. Annak a mintájára, hogy ne felejtsétek el Alamót. Igen, vagy ne felejtsétek el Maine-t, mondta Alma. Nagyon okos ember. És udvarias, mondta Georgette. Velünk is épp úgy bánt, mint akárki mással. Azt mondta, hogy mindig arra vágyott, hogy nagy történelmi eseményeket éljen meg, és most teljesült a vágya. A Cuyo Street-en lebombáztak egy házat, mondta Alma. És a McCallie Street meg a King Street sarkán a vegyesboltot, mondta Georgette. A tulajdonos, a felesége, meg mindkét lányuk meghalt. Azt hiszem, jó lesz, ha készítünk valami ennivalót, mondta Alma. Kicsit gyöngének érzem magam. Én is, felelte Georgette. Akarsz enni valamit? Kérdezte Alma.
Nem, mondta Prue.
Igazán enned kéne valamit, Prue, mondta Georgette, hogy legyen valami a gyomrodban ennyi viszki után.
Prue kinyújtotta a kezét, kikapcsolta a rádiót és komor pillantást vetett rájuk.
Ide hallgassatok! Semmi mást nem akarok, csak azt, hogy hagyjatok békén. Ha enni akartok, menjetek és egyetek, de engem hagyjatok békén.
Ő mondott valami újat a rádió? Kérdezte Alma.
Nem, mondta dühösen Prue. Folyton ugyanazt ismételgetik.
Remélem, nincs kifogásod ellene, ha hallgatjuk, amíg vacsorát készítünk, mondta Alma.
A ti rádiótok, mondta Prue. Felállt, és az üveggel meg a koktélos pohárral kiment a paloló völgyre néző verandára, és becsukta maga mögött az üvegajtót.
Mit kezdjünk vele? Kérdezte Georgette. Teljesen megőrjít. Ugyan már, majd észhez tér, mondta Alma. Légy türelmes pár napig. Ne vegyél róla tudomást.
Bekapcsolta a rádiót, és kiment a konyhába. Georgette idegesen követte.
Remélem, hogy igazad lesz, mondta nyugtalanul az üvegajtón keresztül a vöröses égboltra kirajzolódó sötét sziluett láttán. Nekem borsodzik tőle a hátam. Én mondtam, hogy majd rendbe jön, felelte élesen Alma. Csak hagyd békén. Ne vegyél róla tudomást. Gyere, segíts vacsorát készíteni. Mindjárt föl kell tennünk az elsötétítő függönyöket.
Hideg húsos szendvicset csináltak Dörki-féle mártással, amit Alma nagyon szeretett. Hozzá vagdalt salátát, amely mostanában jelent meg az üzletekben, cellofán zacskóban, franciásan elkészítve. Három pohárba tejet öntöttek, föltették a tűzre a Silex kávéfőzőt, aztán leeresztették az elsötétítő függönyöket, amelyeket Alma úgy tett fel, még az elsötétítési gyakorlatok idején, hogy nappal felcsavarva, fekete drapériának látszottak. Gyere be! Mondta Kurtán Alma, amikor a veranda üvegajtajához ért. El kell sötétíteni. Pruitt szó nélkül bejött, keresztül ment a szobán és leült a diványra. Baljában még mindig ott szorongatta a már majdnem üres viszkis üveget, jobbjában meg a koktélos poharat.
Nem akarsz enni valamit? Kérdezte Alma. Csináltam egy pár szendvicset.
Te vagyok éhes.
Hát minden esetre csináltam egy párat neked is, mondta Alma. Hát ha később megéhezel.
Nem vagyok éhes.
Becsomagolom zsírpapírba, hogy ne száradjanak ki, mondta Alma. Prue újból töltött magának, és nem szólt semmit. Erre a lány visszament a konyhába, miután az üvegajtóra is föltette az elsötétítő függönyöket. A lányok ettek, aztán a kávéval bejöttek a szobába. Prue még mindig a díványon ült. Közben megint fölbontott egy üveget. Összesen több mint 2 liter skót viszkit ivott meg Georgette készletéből ez alatt az egyetlen nap alatt. Az első üvegben valamivel több volt 0,5 liternél, a másodikat ő bontotta fel, és már a harmadiknak is a felénél tartott. A lányok egy darabig ott üldögéltek, és megpróbálták a rádiót hallgatni, de az folyton ugyanazokat a jelentéseket ismételgette. A díványon ülő, konokul hallgató alak végül is ágyba kergette őket. Ott hagyták Prue-t a díványon ülve, nem részegen és nem józanul, nem boldogan és nem boldogtalanul, nem észnél és nem öntudatlanul. 8 napig volt ilyen állapotban. Igazán részek sosem volt, de józan se. Egyik kezében mindig ott volt egy üveg drága skót viszki Georgette készletéből, a másikban meg a pohár. Nem beszélt, a kérdésekre csak igennel vagy nemmel, többnyire nemmel felelt, és ha a lányok otthon voltak, soha semmit sem evett. Mintha egy halottal laktak volna együtt. Amikor hétfőn délelőtt fölkeltek, Pruitt ruhástul aludt a diványon. Az üveg és a pohár ott állt mellett a padlón. A 2 szendvics, amelyet Alma zsírpapírba csomagolt és a konyhában hagyott, eltűnt. Aznap egyikük sem ment munkába. A következő napokban Honoluluban gyorsan lecsillapodott az érzelmek első nagy fellángolása. A rádió ismét közvetített zenét meg reklámműsorokat, és attól eltekintve, hogy a katonák drótakadályokat emeltek a Waikiki strandon, hogy acélsisakos őrök álltak a fontosabb épületek, például a rádióállomások és a kormányzósági palota előtt, és néhány ház, például az a bizonyos Kuhio Streeten, meg a vegyesbolt a McCurley Street és a King Street sarkán romba dőlt, a város külsőre nem sokat változott a tűzkeresztség után. Az üzletemberek szemmel láthatólag nem vesztették el a fejüket, és a tábori csendőrök parancsnoksága is azt tanácsolta nekik, hogy csak folytassák a szokott módon a tevékenységüket, mert harmadnap Mrs. Kipfer telefonált, és felszólította Almát, hogy másnap délelőtt 10-kor jelentkezzék munkára a szokott délután 3 helyett. Valamivel később Georgette főnöknője is telefonált a Ritzből ugyanezzel az utasítással. A kijárási tilalom miatt, amely a katonai közigazgatással együtt lépett életbe, naplemente után különleges engedély nélkül senki sem tartózkodhatott az utcán, tehát minden üzletet nappali órákban kellett lebonyolítani. Mint kiderült, a forgalom Mrs. Kipfernél is, meg a Ritzben is a minimumra csökkent. Nyilván ez volt a helyzet a többi kupiban is. Egyelőre sem a hadsereg, sem a flotta nem engedélyezett kimenőt. A lányok végül munkaidejük legnagyobb részében csak römisztek meg kaszinót játszottak. Sokan már helyet is biztosítottak maguknak, azoknak a hajóknak valamelyikén, amelyek a tisztek és a katonák feleségét és gyerekeit szállították vissza a kontinensre. De Mrs. Kipfert már informálták, hogy mind a hadsereg, mind a flotta hamarosan újból megkezdi a kimenő cédulák kiadását, persze szigorúan a meghatározott terv szerint. Pillanatnyilag azonban a New Congressben csak a fejesek kis csoportjaira korlátozódott a forgalom. Ők is délutánonként jöttek, nem pedig éjszaka, mint azelőtt. Volt azonban még valami, ami nagy gondot okozott Mrs. Kipfernek, miként azt Almának kifejtette. Megbízható értesülései voltak ugyanis arról, hogy mind az államokban, mind a szigeteken nagy nyomást gyakorolnak a fegyveres erőkre, hogy zárják be a bordélyházakat. Mrs. Kipfer szerint a kezdeményezés Washingtonból indult ki, ahol sok választó joggal rendelkező asszony, akiknek a fia katonai szolgálatot teljesít, botrány csapott és azzal fenyegetőzik, hogy nem választja újra kongresszusi képviselőit, ha nem történik valami az ügyben. Mrs. Kipfer azonban e nehézségek közepette, példátlan hazafias érzésétől és kötelesség tudásától vezérelve, káromkodva megfogadta, hogy ameddig csak lehet kitart a posztján, a maga részéről mindent megtesz a végső győzelemért, amíg csak egyetlen lánya marad. Már pedig Mrs. Kipfer ritkán káromkodott. Mivel Prue vasárnap valamikor éjjel megette a 2 szendvicset, amelyet Alma kint hagyott neki, a lány rendszeresen készített neki néhány szendvicset, mielőtt munkába ment, meg este lefekvés előtt. Prue mindig meg is ette őket. De ha véletlenül elfeledkezett róla, ami megesett néhányszor, Prue sem a frigiderben, sem a konyhaszekrényben nem jut semmihez. Egyszerűen nem viselkedett emberi módra. Nem borotválkozott, nem fürdött, még csak le sem vetközött, hanem ruhástól nyúlt végig a díványon, ha elaludt. Úgy nézett ki, mint egy madárijesztő. Alma már nem is emlékezett rá, hogy mikor fésülködött meg utoljára. Az arca úgy felpüffett, hogy szinte hájasnak látszott, nagy táskák ültek a szeme alatt, a teste meg, ami egyébként sem volt soha kövér, egyre vékonyabb és vékonyabb lett. Egyik kezében az üveggel, a másikban a pohárral vándorolt a konyhából a nappaliba, onnan a hálószobába, onnan meg a verandára. Egy darabig egy helyben ült, kifejezéstelen arccal, aztán felállt és tovább vándorolt. Az, ami a lányt annak idején megragadta benne, ha szavakba tudta volna foglalni, valamiféle átszellemült arckifejezésnek, valamilyen a szeme mélyén égő, tragikus tűznek nevezte volna, teljesen eltűnt. Viszont a szoba másik végéből is érezni lehetett, hogy milyen büdös. És az állapota láthatólag semmit se javult. Épp ellenkezőleg úgy festett a dolog, mintha a végtelenségig így akarná folytatni, amíg vagy önnön árnyékává zsugorodik és meghal, vagy teljesen megőrül és késsel támad valakire. A lány nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy mit művelt Prue azzal a börtönőrrel. Georgette pedig leplezetlenül félt tőle, és ezt nyíltan meg is mondta. Alma azonban Georgette ellenére sem tudta rászánni magát, hogy feladja a reményt és megszabaduljon tőle. Először is, magyarázta Georgette-nek, rajtunk kívül nem mehet sehová. Azt tudjuk, hogyha visszamegy a katonasághoz, megint börtönbe dugják, talán meg is ölik. És az egész sziget nyüzsög a katonáktól, akik a kimenő cédulákat ellenőrzik meg minden. Ez az egyetlen hely, ahol biztonságban van. Hajójegyet sem válthatunk neki az államokba, amit Pearl Harbor előtt még megtehettünk volna, mert minden talp alatnyi helyet az evakuálandók számára tartanak fönt. És a hadsereg ellenőrzi az összes hajókat, hiszen neki kell védőkíséretről gondoskodnia. És különben sem tudok még feladni minden reményt. Szóval nem akarod, hogy elmenjen, mondta Georgette. Hát persze, hogy nem akarom. És mi lesz vele, ha hazamegyünk? Kérdezte Georgette. Hát, mondta Alma, lehet, hogy én nem megyek haza. De hiszen már jelentkeztél, már lefoglaltad a helyedet, mondta Georgette. Akárcsak én. Még mindig visszaléphetek, vagy nem? Mondta ingerülten Alma. Ez a beszélgetés az ötödik nap estején folyt le, Georgette hálószobájában, ahová Alma a fürdőszobán keresztül ment be. Pruitt erről nem tudott semmit. Mint ahogy semmi másról sem tudott. Csak ült a nappaliban a díványon, keze ügyében az üveggel meg a pohárral. Ha nem voltak állandóan a keze ügyében, valósággal megőrült. Az egyetlen dolog, amiről tudott és amivel törődött, az ital. Az italban van valami természet fölötti, valami mágikus. Felmelegíti az ember vérét, és mindent ragyogóbb színben mutat. Az italban van valami szent és csodálatos. Föltéve, ha az ember tudja, hogyan éljen vele. Pontosan úgy van vele az ember, mint a többi vallással. El kell jutni vele egy bizonyos magaslatra, akkor ott el lehet időzni egy darabig, és csak akkor kell meginni még egy pohárral, amikor az ember kezdi érezni, hogy alább hagy a mámor, és kezd lefelé gurulni a lejtőn, a Katzenjammer felé. Különben jön a visszahatás. Kényes ez az egyensúly az itallal. Ha túl sokat iszik az ember, elveszíti az eszméletét, vagy rosszul lesz tőle. Így is, úgy is Katzenjammeres kiózanodás lesz a vége. Ha meg az ember nem vigyáz és túlságosan kiózanodik, akkor persze lassan felenged az agya, mint a megfagyott sáranapon. Rú sokszor látott már életében megfagyott sarat. Nájerben, aztán amikor az egész ezred kivonult téli hadgyakorlatra Georgiába, a Benning rezervátumra. Csavargó korában olyan keményre fagyott sarat is látott Montanában és Dakotában, hogy leszette az ember cipő talpát, mint a forró láva. De a legrosszabb olyankor volt a sár, amikor sütött a nap és lassan felengedett. Olyankor beleragad az ember és besározódik. Ilyen sárba kerülni sose szabad. Nagyon nehéz megőrizni az egyensúlyt. Szinte matematikai feladat. Nagy koncentráció és rengeteg energia kell hozzá, hogy le ne essen az ember a kifeszített kötéről. Mert ha az ember felért egy bizonyos magasságba, mindig szeretne még följebb jutni, hiszen az olyan csodálatos. Ehhez van szükség az akaraterőre, nem följebb menni. Koncentráció, gyakorlat, energia, akaraterő és igen sok ész kell ahhoz, hogy igazi iszákossá válhasson az ember. Mert hülyén részeges bárki lehet. De igazi iszákos? Amit az iszákosságról meg a gerinctelenségről összefecsegnek meg összeírkálnak, az a Jack London, az a sárga sátán is. Mind tiszta hülyeség. Egy szó sem igaz az egészből. Akik valaha is írtak és írnak az iszákosokról, az iszákosságot és a gerinctelenséget mind szinonimákként használják. Mert egyszerűen nem tudják, miről van szó, annyi az egész. Csak a tudatlanságukat leplezik levele. Sose dolgoztak meg keményen az iszákosságért, vagy megpróbáltak, de nem sikerült, és ezért érzik szükségét, hogy leszólják az iszákosságot, és bebizonyítsák a világnak, hogy az iszákosság valójában semmi. Minden hülyéből lehet iszákos. Csak hogy egy hülye ezt sose tudja megcsinálni. Mint ahogy semmi más se tud rendesen megcsinálni. Persze, ha valakiben már amúgy is megvannak azok a tulajdonságok, amik az igazi nagysághoz kellenek, akkor lehet belőle igazán nagy iszákos is, de akkor bármi másban is nagy lehet. Ahhoz, hogy valakiből igazán nagy iszákos legyen, nagy adag koncentráció, energia, szorgalom és akaraterő. A legnehezebb. Azon kívül, hogy az ember ne akarjon még magasabbra jutni, ha már elérte a megfelelő szintet, a reggeli ébredés utáni első 20 perc. Amíg az első pohárital valóban hatni kezd. De ezt is ki lehet cselezni, ha az ember napjában 2x4 órát alszik, és nem egyfolytában 8-at. Így még mindig alszik annyit, amennyi egészsége fenntartásához kell, és pár pohár extra viszki közvetlenül elalvás előtt kitart az ébredésig. Minden szakmának megvannak a maga trükkjei. De a legnehezebb olyankor, ismételte el a mai napra választott prédikáció szövegét, amikor már elég mámoros az ember, a varázsital kezdi átmelegíteni az egész testét, az alacsony légnyomás hirtelen felugrik, szép idő lesz, egyszerre fényesebben kezd ragyogni a nap, minden olyan újnak, csillogónak és tisztának látszik, és olyan élesek és határozottak a körvonalak és a színek, mintha egy hirtelen zápor megmosta volna őket. Ez a legnehezebb. Fékezni magát az embernek, visszatartani magát, hogy ne menjen még magasabbra, bármennyire szeretné. Itt válnak szét az iszákos kecskék és az iszákos gödöjék. Itt dől el ki a férfi és ki a gyerek. Pruitt boldogan nyúlt a padlón álló palack és pohár után. Büszke volt a teljesítményére, és megbékélt az egész világgal. Ideje, hogy újabb adag orvosságot vegyen be. Milyen nap van ma? Hogyan? Mi a fenét számít? Hiszen az övé az örökkévalóság. Hosszú esztendei vannak. Találkozott a Spiritus Brigádnak olyan tagjaival, akik kiúzták így. De azok aztán igazi szakértők voltak. Például az az öreg ember, akivel először Seattle-ben, aztán 16 hónap múlva Indiánában találkozott. Pontosan ugyanolyan részeg volt. Pedig azoknak nem is volt viszkijük, csak parafinos spiritusuk a Woolworths áruházból, amiből előbb zsebkendővel ki kellett szűrniük a parafint, aztán egy darab száraz kenyéren át az alkoholt. Egyszerre mérhetetlen optimizmus fogta el, hát ha még a végén sikerül megdöntenie a világrekordot. A rekordot, amelyet a vidám 90-es évek Diamond Jim Brady óta nem döntöttek meg Amerikában. Emögött a rekord mögött egy egész történelem áll. Rész táblára vésik a nevét. Louisville valamennyi szesz főzdejében, hogy lássa az egész világ, és ott fog maradni örökre, hogy versenyre hívja a reményteljes fiatalokat. Robert E. Lee Pruitt a világrekorder emlékére. Ezt a rekordot Amerikában állították fel, és 5-6 nemzedéken át amerikai kéze maradt. Amerika hatalmas ország, bárki fölállíthatja a világrekordot, ha megvan benne, ami ehhez kell. Ezért születik minden világrekord Amerikában. Nem csoda, hiszen olyan hatalmas ország. Jesse Owens is megverte Hitlert az olimpiai játékokon, és Amerikában terem a legnagyobb narancs és grapefruit is a világon. Most lépi át a földkerekség legszebb városának, Madisonville-nek a határát, hirdeti az a tábla Kentucky-ban. Amerika az egyetlen ország a földkerekén, ahol nem horci van a puskán, hanem készenléti szíj. Mindig Amerikában voltak és vannak a legjobb lövészek. Amerikának nem kell lenyelnie semmit senkitől. Ó, azok az átkozott, rohadt németek! Gyorsan felállt és bizonytalan léptekkel elindult a veranda felé. De az elsötétítő függöny már le volt eresztve, bement hát a konyhába és ott ült le. A hálószobában Georgette azt mondta a gondosan bezárt ajtó mögött, amelyet mostanában minden este be is reteszelt. Beszélhetsz, amit akarsz, nem érdekel. Előbb vagy utóbb, de nagy baj lesz. Én már idegroncs vagyok. Ez egyszerűen nem mehet így a végtelenségig, Alma. Ezt mind a ketten tudták, csak azt nem, hogy mit csináljanak. Hiszen már mindennel megpróbálkoztak, amit csak ki tudtak találni. Így történt, hogy végül is Pruitt változtatott a helyzeten. A hírre a délutáni labban bukkant rá a 8. nap délutánján. Megint rendszeresen olvasta az újságokat, ha ugyan olvasásnak lehet nevezni, amikor valaki végig futtatja a szemét a fehér papíroson sorakozó fekete jeleken. De mikor ezt a hírt meglátta, a fekete jelek hirtelen értelmes szavakká változtak. Rövid hír volt az egyik utolsó lapon. Arról tudósított, hogy december 7-én reggel kitárultak a Schofield-i katonai börtön kapui, és a foglyokat kiengedték az alakulatokhoz. Wardennek az a bizonyos megjegyzése az esélyeiről, hogyha a japánok vagy valakik bombázzák a szigetet, akkor minden foglyot szabadon eresztenek, hogy harcoljon. Úgy ült az emlékezetében, mint a nyílvessző a céltáblában, és most egyszerre mindent helyre tett körülötte. Warden igyekezett a legvalószínűtlenebb eshetőséget kigondolni, és lám most éppen ez következett be. Hirtelen minden világossá vált. Érezte, hogy kapaszkodik ki agya a sárból, hogyan egyenesedik ki, és keresi a napvilágot. Semmi más nem kell csinálnia, csak vissza kell jutnia a századhoz, anélkül, hogy közben elcsípnék. Miután megkereste az egyenruháját, kivette az asztalfiókból Alma 38-as revolverét, megnézte, ellenőrizte a tárban a golyókat, aztán még néhány golyót külön is zsebrevágott a dobozból. A hír utolsó bekezdése szerint 7-e óta, amikor megnyíltak a börtön kapui, egy hét alatt kevesebb új foglyot vittek be, mint a börtön történetében bármikor. Nagyszerű, remek dolog, de őt nem fogják még egyszer bevinni, hiszen csak vissza kell jutnia a századához. Őt ugyan nem fogják elcsípni a tábori csendőrök. Övébe dugta a revolvert, és körülnézett, nincs-e még valami értéktárgya, amit magával kéne vinnie, mert akkor lássa újra ezt a lakást, amikor a háta közepét. De a civil ruhán kívül, amit a lányok vettek neki, nem volt semmije, csak a befejezett és letisztázott tovább szolgáló blúz. Gondosan összehajtogatta a papírlapot, betette a könyvcímeket tartalmazó noteszbe, a noteszt gondosan bedugta az inge felső zsebébe, a zsebet be is gombolta. Aztán leült és várta, hogy hazajöjjenek. Így történt, hogy amikor a két lánya 8. nap estején hazatért a munkából, Pruitt türelmetlenül várta őket a nappaliban, kezében a délutáni lappal. Tekintete, ha szigorúan véve nem is volt egészen józan, elfogadhatóan tiszta volt. Megborotválkozott, megfürdött, átöltözött, sőt, még meglehetősen hosszúra nőtt haját is megfésülte. A lányok ezen úgy meglepődtek, hogy csak akkor vették észre, hogy a prún lévő tiszta ruha az egyenruhája, amikor már bent voltak a szobában és leültek. A kikeményített egyenruhában meghökkentően tiszta és sugárzó arcával, a szeme alatt lévő táskák ellenére fiatalosan bizakodónak és élni vágyónak látszott. Ha van egy csöpp eszem, mondta boldogan, miközben oda nyújtotta nekik az újságot, mindjárt vasárnap délelőtt visszamentem volna, ahogy akartam. Istenem, ha egyenest kimentem volna a Hanauma öbölbe, a parancsnokságra, talán még előbb is odaértem volna, mint ők. Alma elvette az újságot, elolvasta a hírt, aztán továbbadta Georgetnek. Ha akkor elmegyek, mondta Prue, minden baj nélkül visszajuthattam volna. Akkora volt a felfordulás, és annyian igyekeztek visszajutni az alakulatokhoz, hogy a kutya se vett volna észre. Most nehezebb lesz. De ha eljutok a századomhoz, és önként jelentkezem, akkor minden rendbe jön. Látom, elvetted a revolverem, mondta Alma. Georgette, aki szintén elolvasta a hírt, letette az újságot a székre, és szó nélkül felállt, hogy leeressze a sötétítő függönyöket, mert odakint már sötétedett. Nem hiszem, hogy szükségem lesz rá, mondta Prue. Csak óvintézkedés. Mielőtt kimenőt kapok, azonnal visszahozom. Hát akkor, mondta, és már indult is az ajtó felé. Viszlát! Jobb lesz, ha eloltjátok a villanyt, amikor kimegyek.
Nem várhatná reggelig? Kérdezte Alma. Már majdnem sötét van.
Vár a fene, mondta Pruitt. Mostanáig is csak azért vártam, hogy tudjad, hová mentem, és ne aggódj miattam.
Hát, ez igazán nagyon figyelmes volt tőled, mondta folytott hangon Alma.
Hát gondoltam, ennyivel tartozom neked, mondta Prue.
Igen, mondta Alma. Azt hiszem, ennyivel csak ugyan tartozol.
Pruitt keze már a kilincsen volt, amikor visszafordult. Mi bajod, hé? Hát úgy beszélsz, mintha azt hinnéd, hogy örökre elmegyek. Hát lehet, hogy pár hétig büntetés alatt leszek, de mihelyt kimenőt kapok, eljövök.
Fölösleges, mondta Alma, mert én már nem leszek itt. És Georgette se, tette hozzá.
Miért nem?
Mert hazamegyünk az államokba azért, mondta dühösen a lány.
Mikor?
A január 6-án induló hajóra szól a jegyünk.
Nocsak, mondta Pruitt, és levette kezét a kilincsről. Hogyhogy?
Úgyhogy evakuálnak bennünket, mondta hanyagul Alma.
Hát akkor, mondta lassan Prue, akkor megpróbálok még azelőtt eljönni.
Megpróbálok még azelőtt eljönni, utánozta a lány. Neked ennyit jelent az egész? Tudod jól, hogy addig már nem fogsz tudni eljönni.
Lehet, hogy igen, mondta Pruitt. Tehát mi a fenét akarsz?
Maradjak itt, amíg elutazol. Már így is több, mint egy hetet késtem. Ha még soká itt lebzselek, soha többé nem mehetek vissza.
Legalább reggelig maradhatnál. Egész éjszaka járőrök cirkálnak az utcákon, mondta a lány, és megremegett a hangja. És naplementétől kijárási tilalom van.
Nappal is cirkálnak a járőrök. Ami a járőröket illeti, könnyebb elkerülni őket éjszaka.
Hát, ha meggondolnád magadat, amíg itt maradnál, reggelig.
Bökte el magát hirtelen a lány, olyan nyíltan, leplezetlenül és váratlanul, mint ahogyan a golyó röpül ki hirtelen váratlanul a puskacsőből. Georgette eközben némán leeresztette az összes elsötétítő függönyt, lejött az üvegajtó előtti lépcsőn, aztán felment a konyhába.
Nem kérek tőled sokat, csak ennyit, sírt Alma.
Mit gondolhatnék meg? Kérdezte kényelmetlenül Prue. Hogy visszamenjek? És mit csinálok, ha hazautazol?
Úristen! És ha nem utaznék haza?
Betette fel sírva Alma.
Te jóságos Isten! Mondta zavartan Prue.
Írtózás és türelmetlenség volt a hangjában.
Én azt hittem, hogy muszáj hazautaznod.
Nem, nem muszáj.
Alma két zokogás között fenyegetően ordított, mint amikor egy dühös arc felbukkan a rácsok között.
De ha most kiteszed a lábad azon az ajtón, Isten bizony hazautazom. Mi a fenének akarsz visszamenni a hadseregbe?
Kiáltotta, amikor újból lélegzethez jutott.
Mit tett, érted valaha is a hadsereg? Azon kívül, hogy csúnyán összevert és úgy bánt veled, mint a szeméttel, és börtönbe dugott, mint valami gonosztevőt. Oda akarsz visszamenni? Miért?
Miért akarok visszamenni? Kérdezte csodálkozva Pruitt.
Mert katona vagyok. Katona?
Kiáltotta artikulátlan hangon Alma.
Katona!
Könnyei egy pillanat alatt felszáradtak, vadul ránevetett Prue-ra.
Ha! Katona! Mondta tehetetlenül. Hivatásos katona! Hivatásos! 30 éves!
Az hát, mondta Prue bizonytalanul vigyorogva, mint aki nem érti, mi van ebben nevetséges.
30 éves!
Aztán őszintén elvigyorodott.
És már csak 24 évet kell leszolgálnom.
Jézusom, mondta Alma, szentséges szűzanyám!
Eloltanád a villanyt, amíg kimegyek? Kérdezte Pruitt.
Majd én eloltom,
mondta Georgette határozottan, de boldogan a konyhába vezető lépcsőről. Aztán lejött és keresztül ment a szobán az elsötétített üvegajtóhoz. Ott volt a kapcsoló. Prue a sötétben félrehúzta a reteszt, kiment és becsukta maga mögött az ajtót.